Hit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kuti József villamosmérnökkel, a Szent István Egyetem tanárával Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Kuti József tanárurat, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Kedves tanár úr, külön köszönjük Önnek, hogy az interjú kedvéért vállalta az utazást is. Bár én úgy tudom, hogy a tanár úr a régi tanítványai kedvéért nagyon sokszor felutazik Budapestre, mert hosszú tanári pályája során a régi tanítványai, akik ma már bőven nyugdíjas korúak, nem csak osztálytalálkozókra hívják meg a tanár urat, hanem személyes kapcsolatot is ápolnak Önnek. Mennyi ideig tartott ez a hosszú tanári pálya? Tessék nekünk bemutatni.
Tanári pálya talán 61-be kezdődött, azért mondom talán, mert a diplomámat akkor vettem át az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol matematika-fizika szakos tanárra ütöttek. Érdekes volt a 61-es év indulása is, mert mindenki pályázhatott, és mindenkit egy beszélgetés után világosítottak föl arról, hogy a pályázati cél reális-e vagy sem, és én Puskás Tivadar távközlési technikumot kértem, olyan budapesti technikumot, amelyik egyedüli budapesti munkahelyet ajánlott a végzősöknek. És ezt én megkaptam. Hogy megkaptam, meglepetés, mert nagyon sokan voltak pesti lakosok is. Én Veszprém megyéből származom, Hajmáskéren születtem, Balatonkenesén éltek akkor a szüleim, Veszprémben érettségiztem, második helyen a Veszprémi Lovasi Gimnáziumot is céloztam meg, hogy oda megyek, ha budapesti Puskás nem sikerül. És azért kértem a Puskásban magamat, mert az ábrázoló geometria olyan csodálatos, szép és látványos tudomány volt akkor a 60-as évek elején, amiért én még szerettem volna ott maradni az egyetemen, ez is sikerült. Tehát Pesten maradtam, tanítani kezdtem, és 61. szeptemberébe, és ábrázoló geometria szakos tanári tanulmányaimat is elkezdtem akkor. És amikor bementem az első osztályba, 61-be, egyes osztály volt, talán 5-6 lány, 25-30 fiú, és ezekkel a gyerekekkel, akik 61-be akkor az első megszólalásomat hallották, minden évben azóta is találkozom. Valóban valamennyien nyugdíjasok, valóban valamennyien 70 év fölöttiek, valóban valamennyien gyerekek nekem, és én tanáruruk maradtam, persze azóta is nagy barátságban élünk.
Említett a tanár úr, hogy matematika-fizikát oktatott, nem könnyű tárgy, lehet a tananyagot jól leadni, de ez nem elég, több kell. Több kell, és fogalmazzuk úgy, hogy a tanár úrnak mi a hitvallása ezzel kapcsolatban, tanári hitvallás.
Az, hogy nem tantárgyat tanítunk, lehet, hogy a matematika nehéz tantárgy, de aki matematikával foglalkozik, az nem tudja, hogy most egy tantárggyal foglalkozik. Egy gondolatvilággal, egy élethelyzettel, olyan, mint a hit, ahol nem lehet megmondani, hogy reggel hittel ébredek, délre egy kicsit belefárad a hitem, este pedig már azt se tudom, hogy hogyan ébredtem. Hittel élni, hitben élni, matematikával élni, matematikusan gondolkodni, akkor is kell, amikor az ember kirándul a gyerekeivel, akkor is kell, amikor utazik, autóba vagy vonatba ül, akkor is kell egy kis matematika, amikor azzal kell meglepni a gyerekeket, hogy valamennyien készek arra, hogy gondolkozzanak. Ne tanuljanak meg képletet, ne mondják azt, hogy ez egy nehéz tudomány, és nem tudják megkülönböztetni, hogy az ászor M per 2-ben miért van ott az a per 2, és csak a zenéjét hallják, és nem tudják, hogy ezt még felezni kell, nem tudják kimondani magyarul, hogy a per 2 helyett azt is mondhatom, hogy felezem, nem tudják kimondani, hogy a kettővel való osztás helyett egy-ketteddel szorozhatok is. Ezek nem matematikai trükkök, ezek olyan szókincsbeli gazdagságot jelentő állítások, amelyekkel szembe áll az ember, amikor 30 gyerek mondja a magáét, fél egy kicsit, retteg egy kicsit, és nem tudja a feladatot megoldani. Pedig nem megoldani kell a feladatot, elég azt átfogalmazni, elég valamelyik részletét a saját nyelvére lefordítani, tanulja meg, hogy hogyan lehetne ezt az ő szavaival is kérdezni, amit a feladat kérdez. Lássa, hogy minden kérdést átfogalmazva könnyebb megválaszolni, mert az ő alakjához szabható ez a kérdés. Ezek mind olyan rejtett titkai az ifjúsággal való foglalkozásnak, ami még matematika órán is előjön.
Hittel élés és annak a továbbadása a tanár úrnak a vérében van, mert ahogy mondta, lelkész családból származik, és én 3 generációt tudok, akik lelkészek, de kérem szépen mondja el, hogy hogyan is alakult a családban ez a lelkészi hivatás.
Egy tény, hogy én papgyerekként születtem, és ez egy faluban kategória. Ugye valamennyien hallhatták, akik tudják ezt az alapi igazságot, hogy papfi, gazfi. Ezt a kedves gyülekezet szokta a papgyerekekre rá kötözni. Én nem voltam gazfi, nagyon szeretett engem a saját gyülekezet, az a Hajmáskéri. Később 54-től, ugye 38-ba születtem, tehát ebből az is hallható, hogy 80 éves vagyok. 54-től Kenesére került át édesapám, mert ő az első lelkész a fölmenőim között, által a nagyapám pedagógus volt, az előtte tanár, tanító, Somogy megyei falusi tanító, református kántor tanító, mindent elmondhatok róla, ami az ő életét jelentette, azt a rövid életet, mert 52 évesen ő meghalt. Édesapám a 70-et nem érte meg, én meg így a apai ágon, az 50 után meghalt nagyapám, a 70 év előtt meghalt édesapám után a 80-at is betöltöttem. Ő tehát a mi lelkészünk, a mi családunkban. Persze a fia is lelkész lett, de nem én, hanem az öcsém, aki Keszthelyen szolgál, a Veszprém megyei egyházmegyének volt legutóbbi ciklusban esperese, most már nyugdíjas ő is. És az én fiam is Kuti József névre hallgat, és Kecskeméten a nagy templomba, hogyha arra jár valaki, és lát egy a hangomhoz hasonló lelkészt ott a lelkészi karban, akkor ráismerhet, hogy őt is Kuti Józsefnek hívják.
Ehhez a nehéz, de gyönyörű szép hivatáshoz kapcsolódik az a szentírásége is, amit tanár úr hozott nekünk. Kérem, olvassa fel.
Péter apostolnak az első leveléből, a 3. résznek a 9. verséből csak néhány szót. Arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Miért kedves nekem ez az ige, hogy áldást örököljetek? Azt gondoltam, hogy először arról beszélek, hogy az örökség micsoda kincs, micsoda nagy szó, ha egy családban a gyerekek nagy örökségre várhatnak. Micsoda nagy szó, hogyha autó, birtok, ház, lakások, serege válik az örökség martalékává. És milyen felemelő érzés, hogyha áldás öröksége tudja, áldás örökségét érzi az ember magán. Arra hivattatok el. Manapság gyanús, mindenkinek kötelező a hivatásáról beszélni, mindenkinek kötelező a küldetését bevallani, mind cégeknek, vállalatoknak, mind küldetési nyilatkozatban fogalmazzák meg alapelveiket, egyébként nagyon helyesen. Én is azt gondolom, hogy hivatás. Arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez az én kincsem. Hogy honnan tudom, hogy ez örökség? Hát onnan tudom, hogy a nagyapám, amikor megszülettem 80 évvel ezelőtt, mindenkinek elmondta, hogy presbiter unokája született. Aztán ő 3 év után meghalt. Aztán, amikor 20 évesen egyetemista lettem, és egy balassagyarmati tanárommal találkoztam ott az egyetemen, azt mondta, persze ő ismeri, amikor Pál tanár urat, emlékszik rá. Igen, nagyon kedves színfoltja volt a város közéletének. Ezt az örökséget, hogy presbiter unokám született, ez tanári pályámon, ő is magyar-latin tanár volt, franciát is tanított, nagy tudású dr. Mikó Pál, a Nyelvtudományi Intézet Akadémiának egy Szarka Gábor mellett dolgozó fiatalembere volt, és Balassagyarmatra került tanítani, Bártfáról, meg Eperjesről, mert abba az időben, amikor ő kezdte a pályáját, egyre át-át kellett mennie a magyar tanároknak, egy kicsit délebre, míg nem Balassagyarmaton ki nem kötött. Édesapám örökségéről is szívesen beszélek, mert édesapám öröksége az a áldást mondjatok, örökség. Nem birtok örökségről beszélünk. Ő egyébként egyszer mondta, amikor a földhivataltól hazajött, hogy megkönnyebbült az élete, könnyebbé vált mától, mert kihúzták a nevét a földhivatal listájából. Nincs semmiféle birtoka. Volt egy kis telke, amit szerencsésen megszabadult tőle és el tudott adni. De az ő áldását nap mint nap hallottam. Keresztelő kancsóval a kezébe. Mondta fejem fölött az áldását, esküvőn az urasztala előtt állva, mondta atyai áldását, és ezerszer hallottam tőle a klasszikus, gyönyörű archív mondatokkal megfogalmazott ároni áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Ez az áldástól békességig ívelő, gyönyörű, archaikus áldás. Ároni áldásként valamennyien ismer. Ezért jár a számra mindig. A köszönéskor, amikor gyülekezetbe egymást köszöntjük. Az áldás békesség köszöntés. Az ároni áldás kezdetével és végével köszöntjük egymást. Az apai örökségről talán egy rövid szó, hogy én Somorján, Győr túlszomszédságában, a Duna balpartján, jól ismerem a református gyülekezetet, gyönyörű középkori templomukat mindig megcsodálom, utoljára tegnap előtt voltam náluk. Akkor is fölidéztük az ottani gondnokurral azt a történetet, amit 77 előtt, a 60-as évek váltásakor szerzett ő emlékként Balatonkeneséről, mert betévedt a református templomba, és ott hallotta a kenesei lelkésznek a prédikációját, áldását. Aztán elmúlt 30 év, és a győri főiskola, akkor még főiskolaként, tanáraként, akkor is én főiskolai docens voltam e világ életemben, és a református egyházközség presbitereként kapcsolatot teremtettünk a somorjaiakkal, hogy bizonyítsuk be, hogy Győr és Somorja azért van közel egymáshoz, mert a Dunán átívelő híd, ami talán még meg is épül, de ha nem épül meg, akkor is összeköt, és nem a határvonal, ami bennünket elválaszt. Akkor megmondta nekem, hogy ő egyszer járt valamikor a 60-as évek elején Kenesén, amikor már a Csehszlovák Népköztársaság államilag meghűlt, elbarátságtalanodott kapcsolatát, az emberek, az állampolgárok baráti kapcsolatai kezdték oldani, akkor ő járt Kenesén, és hallotta a kenesei lelkész prédikációját és áldását. Ő 2007-ben, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy nincs-e a tanár úrnak valami kenesei kötődése, mert az a 30 évvel ezelőtti prédikáció, hanglejtése, hangszíne, áldása, az benne él a tanár. Kell-e a Péter levelét másképpen illusztrálni, mint hogy 30 év távlatából a somorjai református egyház gondnoka visszaidézi az én édesapám 77-ben meghalt édesapám egyik mondatát, és felismeri benne az én hanghordozásomat. Hanghordozásomat? Nem. Az örökséget. Azt, hogy arra hivattatok el, áldást örököljetek.
Úgy gondolom, a tanár úr ezt az áldást megkapta. és a tanítványok szeretete is ezt bizonyítja. A hit nagyon sokat segít abban, hogy ez a szép magyar mondás, épp testben, épp lélek, az valóra váljon, de meg is fordíthatjuk, mert az épp lélek az épp testet követel, és a tanár úr tudom, hogy szereti a sportot.
Ez is igaz, igen. Én amikor azt mondtam, hogy a Budapesten elkezdett életemet Győrben folytattam, akkor már Budapesten sportköri elnöknek választott a közlekedési és távközlési műszaki főiskola, amely több kisebb intézményből került egy főiskolai árnyő alá. Most ünnepli az egyetem, a Széchenyi István Egyetem 50 éves fennállását, mert a 68-as első ilyen nagy integrációs gondolat szerepel az egyetem annáleszeiben évnyitó pillanatként. Valóban 50 évesek vagyunk, és 73-ban ennek az új főiskolának a sportkörét, amikor alapítani kellett, akkor én voltam az elnöke, az első, és azóta is 40 éven át, de hát persze most már annak több ideje, úgyhogy 2007-ig én voltam az elnöke a KTMF SK, tanítványaim így ismerik, a közlekedési és távközlési műszaki főiskola sportkörét, mert hogy egy főiskola teljes életéhez nem csak azt kell a gyerekeknek, ifjaknak, vagy felnőttként tanuló öregebbeknek elhinni, hogy a matematika könnyű, hanem hogy az élethez hozzátartozik az egészséges életmód, a mozgás, a versenyzés, a bukás, az újraismétlés, az újraismétlés lehetőségének az öröme. Ezt akár matematika órán, akár a sportpályán, mind a kettőt gyakorolták velem.
A tanár úr gazdag életútját tavasszal Győrvárosa Pro Urbe díjjal ismerte el. Mi hangzott el a laudációban? Miért kapta ön ezt a díjat?
Talán az, hogy 1975 óta nekem a székhelyem Győr, mert én matematika-fizika tanszék vezetőjeként valamennyi részleget, valamennyi kart, amit akkor intézeteknek neveztek, a matematika oktatásáért indításkor felelős voltam. Aztán mivel a matematika szépségeit úgy lehet igazából tolmácsolni, hogyha az ember tudja, hogy azt majd a leendő mérnökök mire használják, akkor elmentem a Budapesti Műszaki Egyetemre, és villamoskari tanulmányaimat is tető alá hoztam azért, hogy a leendő villamosmérnökök olyan matematikát halljanak, ami az ő életükhöz kell. Igen, így volt, hogy sportköri alapítás, egyetemi tanulmányok mellett, és családalapítás mellett. Igen, mert közben elindult a család, három gyerkőcöm született, átköltöztünk Győrbe, és Győrben már aztán egy új élet várt ránk, egy új élet, szembesülni kellett azzal, hogy az élet korlátos, hogy én a 80 évemnek örvendezhetek, feleségem 50 évesen halt meg, másodszor is megnősültem, feleségem szintén 50 évesen halt meg, én 20 éve özvegyen élek, és 4 gyerkőcnek, persze a gyerkőcök is már 50 közelében vannak, elhagyták, vagy közelednek hozzá, és 7 unokával élek úgy együtt, hogy országhatárok is elválasztanak bennünket, közigazgatási határok is elválasztanak bennünket, de nem választ bennünket el a nagyapa iránti tisztelet, az apa iránti kedvesség, amivel gondoskodnak rólam, amivel a gyerekek, az unokák csüngenek rajtam.
Jakab levelében az áll, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak. És később ezt meg is erősíti azzal, hogy a hit halott cselekedettek nélkül.
Igen.
Ilyenkor advent idején ez különösen előtérbe kerül. Egész évben ugyan a Szentlélek indít minket jó cselekedetekre, ugye ha munkálkod, hagyjuk bennünk. De advent idején az egyházakban a gyülekezeti élet felbojdul. Mindenki igyekszik segíteni, észrevesszük a szükségben lévőket. A tanár úr presbitere a Győri Református Egyháznak. Hogyan zajlik, milyen programok vannak advent idején?
Én azt gondolom, hogy az egyik kiemelkedő programja a városnak, az az 5 templom fesztivál, amelyik nemzetközi összehasonlításban is remek ívet, pályát futott be. Most már nemzetközi elismerésbe is részünk volt az elmúlt évben, amikor kitüntették a 5 templom fesztivált, de ennek 5 templom adventje és 5 templom tavaszi fesztiválja is van, és az, hogy a Kossuth utcában 5 templom egymás mellett, a zsinagógától a Rácz templomig, amely görögkatolikus felekezeti találkozó hely, a római katolikus templom, a református, az evangélikus. Nagy szó, hogy 200 méteren belül ennyi felekezet, együtt élve, és a győri polgároknak örömet okozva, fesztiválra is tudja hívni az embereket. Természetesen a karácsonyi ajándékozás is a szeretett szolgálat felhívásának megfelelően, az is mozgatja a gyülekezetet, de én mégis azt mondom, hogy nem a karácsonyi felbuzdulás van bennem elsőként, hanem én most adom le azt az alapítványi titkársági feladatkört, amit eddig viseltem. Van a Református Presbitérium által alapított Egymás terhét hordozzátok alapítvány, amely mind missziói, mind diakóniai, mind örökségvédelmi célokat kitűzve, akár a tanításban, akár a szegények támogatásában, akár az örökség védelmében, hogy a templomunk is, a parókiánk is az örökséget valamennyire tükrözhesse. Sok minden feladatot jelent, és alapítványi támogatással, ennek a titkára én vagyok, ennek a szervezése az én munkám volt, ez a munka is folyik. Tehát mi adventünk, azt mondhatom, hogy természetesen december 2-án indul, az advent első vasárnapjával, viszont akár a misszió, akár a diakónia, akár az örökség védelme 52 héten át tartó feladat, amit néha jobban, néha gyengébben tudunk teljesíteni.
A család, nem csak szűkebb család, hanem a tágabb család is összejön karácsony este?
És nagyon érdekes, mert most például mondhatom, hogy december 15-én azért van meghívásom, ezt csak a rádió miatt mondom, hogy a Kájoni házba, itt a ferenceseknél, Pasaréten találkozik a nagyobb család, mert mi bizony 100 fölé megyünk, amikor a nagyobb család együtt van, mert az én nagyapám, aki elsőként párnapos koromba presbiternek örvendett, ő 8 gyermeknek az édesapja volt, és ennek a leszármazottai bizony 100 fölé futnak, úgyhogy amikor én 80 éves voltam most februárban, Győrbe jött, és ott is 70-80 között volt a család, akik együtt örültünk annak, hogy a nagypapa 80 éves lett. Igen, vannak közöttük is persze nagyszülők, meg vannak közöttük is unokák és dédunokák, mert ekkor a nagy családban 5 generáció él együtt, igen. Igen, nagy hálaadás. Azt még nem mondtam meg az előbbi válaszomban, hogy a Pro Urbénél mi volt a laudációba. Ez volt, hogy a városnak olyan embere vagyok, aki a város főiskolájának ide érkezésétől olyan szolgálatot tett a városban, hogy akár a ifjúság városhoz közelítése érdekébe, akár a városnak ifjúsághoz idomítása érdekébe, akár a sport népszerűsítése érdekébe sokat tett a városért. Ezért 2007-ben Szent László díjjal ismerte el a város az első 40 évemet, a második 10-et pedig most Pro Urbe díjjal, ahol hozzáírták azt is, hogy milyen nagy szó, hogy a református gyülekezet közösségében az egyetemmel való együttműködés érdekébe, a sportéletben jól ismert Kuti tanár úrral együtt, mennyi ága-boga van egy teljes életnek, szabad-e az öreg diákok hangját meghallani egy városvezetésnek, hogy a tanár úr igazán meg is megérdemelné most már, hogy a hajdani főiskolai docensből címzetes egyetemi tanár legyen. Így lettem én egyetemi tanár, és így lettem én Pro Urbe díjas városi polgár. Nagy köszönettel mondtam akár a polgármesterünknek, akár a közgyűlésnek köszönetet azért, hogy ezt egy díszközgyűlés alkalmából átnyújtották nekem.
Mindehez a Mária Rádió nevében szívből gratulálunk, őszintén kívánjuk önnek, hogy jó egészségben és Isten áldásával kísérve élje le a további életéveit, és adjon az Úristen önnek erőt, hogy mindazt megvalósíthassa, amit még tervbe vett.
Köszönöm szépen!
Kuti József villamosmérnökkel, a Szent István Egyetem tanárával Miklódi Márta beszélgetett. Maria.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.